Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek nem kívülről hozza létre az egységet az egyházban, és nem is csak megparancsolja nekünk, hogy egységben legyünk. Ő maga az egység összekötő kapcsa, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ukrán-magyar határszakaszon 4035-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Magyar Péter kényelmes állami lakásokban tengette életét, és felvett 250 millió forintot kormányzati helyeken, de a baj idején senki nem látta, úgyhogy járványkezelésből ne akarjon senkit kioktatni, írta az egészségügyért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Takács Péter posztjában a Tisza párt elnökének videójára reagált, amelyben a pártelnök és Kujla András orvos, a Tisza párt európai parlamenti képviselője arról beszéltek, szerintük hogyan kezelte a koronavírus járványt a kormány. Az államtitkár azt mondta, a magyar egészségügy legnagyszerűbb szakemberei dolgoztak éjt-nappal látéve, hogy urrá legyenek a járványon, és Európa legsikeresebb oltási programját szervezték meg. Húzzák, mint a rétes tésztát, Manfred Weber nem akarja, hogy a telefontól vagy Magyar Péter bíróság előtt feleljen tettéért, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Vérlázítónak nevezte, hogy Manfred Weber kegyelmet ad a telefontól vagy Brüsszel Péternek. Mencer Tamás azt mondta, Magyar Péter az Ötker nevű szórakozó helyen a piától és a kislányok sikongatásaitól megrészegülve ellopott egy telefont, majd a Dunába dobta. A brüsszeli mentelmi jogáról természetesen nem mondott le, épp ellenkezőleg bebújt Manfred Weber és a brüsszeli mentelmi joga mögé, hozzátette. Az Európai Parlament jogi bizottsága megkezdte az ügy tárgyalását, és egészen világos, hogy el akarják húzni a végtelenségig. Weber védi Pétert, Brüsszel Pétert, Brüsszel Péter pedig nem akar bíróság elé állni, tette hozzá. A mai Európai Uniós tagországok külügyminisztereinek ülése előtt világossá tettük, garanciák kellenek vagy az ukránoktól, vagy az Európai Uniótól arra, hogy a jövőben az energiabiztonságunkat nem fogják fenyegetni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió műsorában. Szijjártó Péter kijelentette. Nem lehet károkat okozni a magyar gazdaságnak és kockára tenni a magyar energiabiztonságot. Ma Brüsszelben üléseznek az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei. Az ő feladatuk dönteni arról, hogy meghosszabbítják-e az Oroszországgal szemben fennálló szankciós intézkedéseket, mondta. Az elmúlt 3 évben minden egyes nap ugyanaz volt az álláspontunk. A szankciók károkat okoznak. Az európai gazdaságnak sokkal nagyobb károkat, mint az orosznak. Nem visznek közelebb a békéhez, csak az európai emberek életszínvonalát csökkentik, és az európai országoknak okoznak gazdasági veszteségeket, jelentette ki Szijjártó Péter. Világossá vált, hogy nekünk van igazunk, fűzte hozzá. Európának békére és nem háborúra van szüksége, mert a konfliktus végkimenetelétől függetlenül a kontinens annak mindenképpen a vesztese lesz, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Rubikon Intézet békekonferencia elnevezésű rendezvényén Budapesten. Orbán Balázs hangsúlyozta, az orosz-ukrán háború jelentőségénél fogva túlmutat a biztonság szakpolitikai szintjén. A konfliktus lezárását elemi európai érdek kritikus és kulcsfontosságú, hogy ez minél előbb megtörténjen, jelentette ki. Arról is beszélt, hogy a béketörekvésnek van szakirodalma, ami komoly tanulságokkal szolgál. Az egy évnél tovább tartó államközi háborúk a legveszélyesebbek, mert gyakran évtizedekig elhúzódhatnak, ugyanis minél tovább tart a háború, annál nehezebb lezárni, hívta fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható fátyol felhőkkel, de az északi középhegység térségében kisebb körzetekben több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, olykor viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az északi középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Január 21-én elkezdődött a Kossuth Zsuzsanna szakképzési verseny vármegyei döntője az Egri Markot Ferenc Kórház Skill Laborjában. A megmérettetés több ismeretkörben 3 napon keresztül történik. A tanulóknak az elméleti interaktív fordulót követően most a gyakorlatban kell bemutatniuk tudásukat. Mai egészségügyi műsorunkban Pugonyiné Kis Irénnel, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnökével, a versenybizottság elnökével, valamint dr. Tummer Erné Rebicek Ritával, a kórház ápolási igazgatójával beszélget a témában a műsor szerkesztője Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy megrendezték újra a Kossuth Zsuzsa szakképzési versenynek a döntőjét, ugye már zajlik a verseny. Hogyan kerülhettek ide a diákok, mi kellett ahhoz, hogy ők ebbe a döntőbe bejussanak?
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2022-ben hirdette meg először a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Emlékversenyt a Magyarország területén egészségügyi szakképzésben részesült nappali hallgatók részére. Az első forduló az intézményi szinten a benevezett iskolák és hallgatók feladatot oldottak meg. Ez lehetett egy ilyen egyszerű választásos, többszörös, igaz-hamis választások, és a legjobb eredményt elért hallgatók kerültek be a második fordulóba. Ez a második forduló, ami a mai napon zajlik, Egerbe, a Ski Laborba országosan is ezen a napon zajlik, kerültek be nagyon jó eredménnyel, 10 fő tanuló, versenyző kerül ma itt megmérettetésre, és rehabilitáció és fizioterápiás feladatból kapják majd a feladatot minden versenyző majd a számára, amit kap feladatot, azt kell neki megoldani a Ski Laborba, egy olyan környezetbe, ahol lényegében beteg nélkül tudnak egy gyakorlati feladatot megoldani, egy szituációs feladat, a szimulátorok segítségével szükség esetén imitátort is igénybe vehetünk, több mint valószínű, hogy ez is lesz, és minden versenyzőnek itt a második fordulóban 30 perc áll rendelkezésre a feladat megoldására, és itt a mai napon felkértük fővérnöknek Maszárovics Zoltán orvosigazgató urat, valamint az oktatási centrum főigazgatóját, a Milibák Erikát, aki a fővérnökséget elvállalta, és köszönti is a versenyzőket. A gyakorlati szempontokat figyelembe véve, mint a versenybizottság elnöke, jó magam leszek, Pogonyiné Kisirén területi elnök, a segítőim pedig dr. Tumer Erné, Rebicsek Rita, a Margot Ferenc Oktató Kórház ápolási igazgatója, valamint a kamara részéről Verkné Lengyel Mária. Tehát ők lesznek segítségünkre, és tehát meghatározott szempontokat figyelembe véve fog folyni a verseny. Így kerültek a vármegyei döntőbe, ez a második forduló. A mai napon a legjobb eredményt elért versenyző fog tovább jutni az országos döntőbe. Itt mi célunk az, hogy az egészségügyi szakképzés, az egészségügyi hivatás presztízsét emeljük. Tehát a pályorendházos programokkal is versenye, és itt megmérettetnek a tanulók is. Tehát látjuk azt, hogy milyen színvonalon a képzés, és ebből látjuk azt is, hogy a felkészítő tanárok is elismerésben részesülnek, mert az látszik a hallgatókon, versenyzőkön, hogy milyen képzésben, mennyire készültek erre a versenyre. Mi bízunk benne, hogy egy nagyon jó eredményt fognak elérni a versenyzők. Mi az első 3 helyezettet elismerésbe fogjuk részesíteni, egy csekély, de ajándékkal, valamint a többi versenyző egy emléklapot fog kapni, hogy részt vettek ezen a versenyen.
És hát ugye gazdagabbak a tudással, sőt felvértezve jönnek ide a Ski Laborba, ami egyébként a Margot Ferenc Oktató Kórháznak egy nagyon fontos területe az oktatás területén. Miért is gondolták azt, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy ilyen mértékben felkészítsék az itteni tanulókörnyezetet?
Azért van rá szükség, mert az egészségügyben nagyon fontos az elméleti tudás mellett nagyon-nagyon fontos a gyakorlati tudás. A gyakorlatot megtanuljuk, nyilván az évek során mélyít el az ember azt, hogy mit, hogyan tud elvégezni, milyen területen. A Ski Labor mint olyan nagy segítségünkre van, mert első körben itt gyakorolnak a tanulók, a leendő ápolók, és nem csak az ápolók, hanem az orvosok is tudnak itt gyakorolni, akár rezidensek, akár szakorvosok. Minden adott hozzá, nagyon nagy felszereltséggel rendelkezünk, és akkor ezután tudnak menni élőben az osztályokra, és ott valóban élőbe, élesbe a gyakorlati tudásukat egy kicsit kipróbálják, hogy mégis hogyan megy. Itt a versenyen nagyon jó, hogy van ez a skill labor, tehát hogy nem kell az osztályokra mennünk, főleg ilyen időszakban, amikor nagyon sok beteg van, nem csak a városban, hanem országszerte. Ennek ellenére úgy terveztük, hogy lesznek úgynevezett imitátorok, tanulók, akik elvállalták, hogy a beteg szerepét el fogják játszani, mert azért mégiscsak könnyebb az, amikor visszaszól a beteg, még ha nem is igazán beteg, mint amikor egy baba fekszik az ágyba. Természetesen annak is van haszna, de a skill laborunk ilyen tekintetben is nagyon jó, mert nem csak felkészít a gyakorlati tudásra, hanem amikor ilyen versenyeket vagy megmérettetéseket rendezünk, akár csak kórházon belül, akár együtt a szakdolgozói kamarával, akkor azért van egy olyan terepünk, ahol ezeket a versenyeket végre lehet hajtani.
Hát, hogy egyébként arra akartam ugye kiukadni, amit itt emlegetünk már, hogy annyira jól felszerelt, és annyira imitálja a kórházi környezetet, hogy a tanulók tulajdonképpen belecsöppennek ebbe.
Ez így igaz. Úgy is van berendezve, tehát a skill laborba kórtermek vannak berendezve. Tehát van gyerekkórterem, van felnőtt kórterem, van műtői környezet, van ultrahangos környezet, és mindemellett még számítógéppel is lehet szituációs gyakorlatokat létrehozni. Úgyhogy amikor ez a projekt elindult, nagyon örültünk, hogy mi is becsatlakozhattunk. Jártunk is más kórházakba feltérképezni, hogy mégis ez a skill labor mint olyan, hogyan működik. És van egy nagyon jó kis oktatási csoportunk, ahol korábbi ápolók, diplomás ápolók átképezve magukat egészségügyi tanárra segítik az itteni tanulóknak a képzését, akár elméleti, akár gyakorlati oktatást, és ez az oktatási csoport fogja össze az osztályokon lévő gyakorlatvezetőket, akik ugye már élőbe, éles helyzetbe vezetik a tanulókat a gyakorlati képzésbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez óriási nyereség a kórházunk számára, hogy a skill labort létrehoztuk a pályázati támogatás segítségével, mert valóban nagyon jól felszerelt, és most már egy picit bővült, és mellett még plusz tantermünk is, külön irodák, tehát egy picit céljelet tudtuk tenni, mert nagyon sok olyan eszközünk van, amit akkor tudunk csak elővenni, amikor szükség van rá, mert egyszerűen már nem férünk, tehát nagyobb területet is fel tudnánk használni, de sajnos nem megy. De így aztán a elmúlt években megrendezett Kossuth Zsuzsanna emlékverseny, valamint a kamarával közösen szakmai versenyek megrendezésére is sor szokott kerülni, úgyhogy az oktatás mellett igyekszünk más egyébre is kihasználni a skill laborunkat.
Egyébként mit tapasztalnak itt az átmenetet képezi tulajdonképpen a skill labor, az elmélet, és nyilván a kórházi környezet között? Tehát itt a tanulók egyébként jobban bele tudnak ebbe szokni, mert nem bele csöppennek a konkrét kórházi környezetbe, hanem már a skill laborban látnak olyan dolgokat, ami talán nem rettenti meg őket majd az osztályokon.
Hát nem csak látnak, hanem ki is próbálhatnak. Tehát valóban olyan eszközeink vannak, amivel mindenféle beavatkozást ki is lehet próbálni, akár egy babán. Vegyünk egy egyszerű dolgot, egy vérvételt, erre van lehetőség. Tehát van olyan kar, meg olyan baba, akinek meg lehet szúrni a karját. És nem rögtön egy beteg emberrel kísérletezünk, hanem nyilván ezzel nem szereznek akkora gyakorlatot, de nem az az első, amikor egy beteg fekszik az ágyba, és akkor megy hozzá, nyilván minden esetben megkérdezzük a beteget, hogy megengedi-e, hogy a tanuló rajta, hát nem kísérletezik, de hogy rajta próbálja ki a szúrást. De így megelőzően van egy olyan lehetőség, hogy, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan kell szúrni, hogy hogy tartsa a tűt, hogyan szúrja be, hol keressen vénát. Azt is tudja imitálni, hogyha megszúrta a vénát, hogy akkor jön belőle egy folyadék, amit elszínesítünk, és akkor lehet látni, hogy valóban eltalálta. De valóban úgy van az, hogy amikor ilyen helyzetekben kipróbálják magukat lenne a skill laborba, akkor talán egy picit könnyebb az, amikor egy igazi osztályon, igazi betegekkel kell mindenféle beavatkozást. És az a Kossuth Zsuzsanna emlékverseny is azt szolgálná, hogy támogassuk őket, hogy lássák, hogy nekünk is mennyire fontos, hogy a kamara azért próbál mindenféle olyan lehetőséget biztosítani, hogy a jövő nemzedékét úgy tudjuk nevelni, hogy legyen utánpótlás az egészségügyben, legyen annyi ápoló, asszisztens és más egyéb szakterületnek az ápolója, vagy teszem azt, gyógytornász, vagy radiográfus, aki majd utánunk átveszi a stafétabotot, és majd egyszer lehet, hogy bennünket fog ápolni.
Itt most nagyon sok minden elhangzott azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen miért is jöhetett létre ez az emlékverseny, de mi volt az eredeti célja az emlékverseny létrehozásának?
Az eredeti célja, említettem előbb is, hogy célja van ennek pedagógiai célja, tehát az, hogy
az iskolába tanult hallgatók, egészségügyi képzésben részesülők azért rálássanak, amit a áprilisi igazgatón is elmondta, hogy lássák azt, hogy miből is áll az egészségügy, ez a hivatás. A másik pedig, hogy a magának az egészségügyi képzésnek, az egészségügyi hivatásnak a presztízsét is emeljük. És elismerjük azt, hogy a tanulók milyen eredményes felkészítést kapnak, és a verseny kapcsán is milyen eredményeket érnek el. Tehát 21-ben megkaptuk mi a területi szervezetek a szakképzési feladatot az országos szervezettől. Ezen belül ugye működik az országos szakképzési igazgatóság, és a területi, a második, a vármegyei döntők, és az országos az ők irányítása alatt, tehát van egy javaslatuk, és azt szerint bonyolítjuk le a területi versenyeket. Tehát ők adják az iránymutatást, és pontosan azért, hogy a Kossuth Zsuzsanna emlékversenyt, ezt 22-ben írták ki. Azt tudjuk, hogy korábban volt a Kossuth Zsuzsanna évforduló, ami akkor is nagyon sok programot csináltunk az évforduló kapcsán, és utána pedig az, hogy legyen akkor egy Kossuth Zsuzsanna nemzeti emlékverseny, és ez 22-ben indult. Kezdetben nem tudtuk mi sem, hogy fog ez alakulni, hogy mennyi lesz a jelentkező, de csak egy számadatokat nézve, hogy még 22-ben az első fordulóban 42 iskola 634 versenyzőjéből 592 fő oldotta meg a feladatot. Nem könnyű feladatok voltak, de jó eredményt értek el ezek a versenyzők. Ettől szemben 23-ban 48 iskola csatlakozott, 813 versenyzővel, és 733 fő oldotta meg a feladatokat, ami 30 feladatból álló interaktív egyszeres feladat, amit korábban is mondtam, többszörös és választásos feladat volt. És ha 24-ben pedig már 52 iskola csatlakozott a felhíváson, és 1170 versenyzőből 1000 fő töltötte ki a feladatokat, és ebből 600 versenyző jutott tovább a döntőbe. Tehát ez is mutatja, hogy igény van rá, egyre magasabban képzettek, egy nagyon jól felkészített tanulók, és ez lényegében a felkészítő tanárakat is minősíti, és pozitív eredményeket érnek el azzal, hogy milyen felkészültséggel jönnek a versenyzők, például a területi döntőre, és innen jutnak majd az országosba, és ott is azért egy országos megmérettetésnél is az eredményekkel látva azért különböző. Most például a mai napon a versenyzők körébe volt, aki 87% fölött ért el eredményt, és a 75% fölötti. Tehát ezek azért azt mutatják országos szinten is, én úgy gondolom, hogy Heves megyébe a két iskolába elég jó képesítést kapnak, sőt, nagyon jót a hallgatók, és ez látna az eredményükön is. Én bízunk abban, hogy a mai napon a feladatokat, ha megkapják, akkor a tanultakat nagyon jól fogják majd itt kamatoztatni, és látjuk azt, hogy ezekben a feladatokban nagyon fontos a beteggel való kommunikáció, hogy a feladatot megértse, az, hogy a beteggel való bánásmód, ellátás, hogy mennyire fontos. És természetesen az imitátor segítségével pedig azt előre megbeszéljük vele, hogy a bizonyos feladatoknál mi a elvárás, hogy mit mondjon a kedves beteg a versenyzőnek, és ez lényegében, amikor a beteg kér, mert az eszközök ott állnak rendelkezésre, és minden adott a skillaborba, ami ehhez a feladatokhoz szükséges. Itt a versenyzőn múlik, hogy tudja kihasználni az idejét, mert 30 perc áll rendelkezésre, és a megkapott feladatot, amit ő majd húz magának, hogy azt mennyire tudja majd ellátni.
Milyen feladatokat kell megoldani a diákoknak konkrétan? Néhány példát az elmúlt évekből, ha tudnánk nézni.
A tavalyi évben is arról, hogy kaptak egy feladatot, tehát kihozták a feladatot, hogy mi, és itt a bemutatkozástól az, hogy hogyan mutatkozok be a betegnek, ha belépek a kórterembe. Tehát mi az első feladatom? Itt, amit mondtam is, a betege való kommunikáció, a betegbiztonság, a személyes biztonságom, a készhigiéne betartása, az ápolási eszközök, a beteg dokumentáció, és az, hogy a beteggel a feladatába, ami szerepel, hogy XY betegnek milyen, tehát ha rehabilitációs feladatról van szó, hogy biztosan egy trauma vagy egy egyéb betegség kapcsán kerül a rehabilitációs osztályra, ott milyen feladatok vannak az ápolónak, hogy lényegében az állapotán segítsünk, vagy a 23-as tanévben is egy olyan volt, hogy látássérült beteget kellett ellátniuk, nagyon ügyesen megoldották, tehát minden, ami ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, ez az, hogy tudja a versenyző megfogni majd azt a feladatot, amit kap. Ebbe benne van, benne is volt a izgalom, hogy a versenyre való felkészülés, meg ott azért meg kell felelni a bizottság előtt. Volt, aki nagyon ügyesen megoldotta a feladatát, volt olyan is, aki föladta, közép idő nem tudott tovább lépni, tehát a versenybizottság nem szólhat bele a verseny tevékenységébe, önállóan kell ellátni a feladatot, megkapja a feladatot, ideje van átgondolni, bemutatni, hogy milyen feladatot kapott, és utána neki kell elindulni ezeken a lépcsőkön, hogy hogyan tudja ezeket megoldani.
A diákok akkor tehát aktívak, hiszen ha nem csak tanulni akarnak, hanem versenyezni is, az nagyon sok mindent megmutat róluk.
Ez így igaz, és egy ilyen verseny azért is más, mint ahogy mondta elnök asszony is, hogy a vizsgabizottság nem szólhat bele. Nyilván, amikor egy évet zárnak, és akkor van egy gyakorlati vizsga, vagy elméleti vizsga, akkor nyilván bele-bele szól a vizsgabizottság. Nekünk itt most nem lesz erre lehetőségünk, és nem is volt, mert teljesen önállóan kell elvégezni. Nyilván ez nekik egy nagy feladat, amit néhányan feladnak. Ezt nem is tudom, kettő volt ilyen az elmúlt években, aki föladta.
Igen.
De azért, igen, mert tulajdonképpen ez egy éles helyzet. De a többiek azok mind próbálnak elvonatkoztatni, és akkor beleélni magukat. Na hát ezért is kell az imitátor. Tehát ezt a jellegű gyakorlati feladatot azért nem egyszerű, tehát egy babán nem lehet gyakorolni, főleg így, hogy kommunikálni kell vele, hogy előtte figyelnünk kell azt, hogy kezet mossa, mennyire vigyáz a kézfertőtlenítéssel az arra, hogy önmagát védje és a beteget védje, ne vigye át fertőzést, függetlenül attól, hogy most a mostani feladatok azok rehabilitációval fognak összekapcsolódni. Itt a betegek ugye már túl vannak azon az akut részen, amikor még komoly fájdalmakkal, esetleg lázzal, vagy bármi más egyéb tünettel rendelkeznek. Itt ugye az a cél, hogy a betegségből való felépülést támogassuk és segítsük, akár egy agyi történés, vagy ahogy elnök asszony is mondta, egy traumás történést követően. Tehát ez már egy segítő tevékenység, ami nagyon-nagyon fontos, hogy visszaállítsuk ugyan lehetőség szerint ugyanabba, vagy ahhoz közeli állapotba, mint amikor ez a dolog megtörtént.
Elképzelhető, hogy ez a verseny egyébként megerősíti őket a pályájuk választásában, hogy ők ezen a pályán szeretnének maradni?
Szerintem igen. Tehát látják, és az is más, hogy amikor a skill labor, ami egy nagyon jól felszerelt labor, látják a beteg nélkül, Tehát nagyon sokat tanulnak azzal, hogy hogyan, mert az a beteg ugye nem szól vissza, nem kérdez, viszont egy versenyhelyzetben, amikor imitátor is felkészültünk arra, hogy mit kell kérdezni, akkor a kapcsolattartás a beteggel közvetlenebb. Megkérdez. Sokszor látjuk a versenynél, hogy elakadnak, tőlünk várják a segítséget. Lehet, hogy csak egy kis valami támpont kellene, hogy tovább lépjen, de mi ezt nem adhatjuk. Mert akkor belép a versenyző, tudja előre, ismertetjük, hogy mi a szabály, a versenyszabály előtte. Onnantól belépett a korterembe, övé a korterem, és onnantól egyedül van, és a beteggel. Tehát akkor, amikor kialakul a beteggel való kapcsolat, és tudja, hogy milyen dokumentációt, milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez a betegnél, milyen eszközökre van szükség, mibe tudok neki segíteni, akkor ez a versenyzőbe is, a leendő egészségügyi szakdolgozóba megindít valamit, és látja, hogy ez milyen jó, ha a beteggel való kapcsolat, mert ha a beteggel szerintem kialakítja a kapcsolatot a korterembe, és jó kommunikációs készsége van, meg felismeri a helyzetet, akkor a betegtől sok mindent megtud a szakdolgozó. És már azzal tud mit kezdeni a továbbiakban, és a rehabilitációs időszakban is, hogy mire van szüksége, mit szeretne, és sok mindent megismer a betegről. És ilyenkor persze, hogy kialakul bennük, azt látjuk, mivel nagyon sok pályarendtársas programunk van 21 óta, előtte is, de ezt koordinálja például a szakképzési referensünk is, aki a megyében nagyon sok ilyen programot csinálunk, és azt látjuk, hogy egyre többen úgy nyilatkoznak, hogy kedvet kapnak hozzá, van egy kis, tehát hogy a hivatás érzetük, viszont a tapasztalatunk, hogyha általános iskolába megyünk, vagy egy program most is lesz, a 10-28-án részt veszünk, hogy azért sok múlik, hogy a szülőket is meggyőzzük. Elsősorban, mert azért a szülők is azért motiválják és irányítják a tanulókat. Ennek lesz hozadékja, én úgy érzem, meg más, már is van, de azért még kell egy kis idő, amikor egyre többen, tehát várjuk, mert van a területen országszerte, és az ápolási igazgató hogy tudja a legjobban, hogy milyen gond van az utánpótlással, hogy kevés a szakdolgozó, szükség lenne jó szakdolgozókra, empátia készséggel és hivatástudattal, és ezen van mit javítanunk. Thank you.
Pont erre akartam kitérni még, hogy nagyon sok kritika éri a felnövekvő generációt, nem csak az egészségügy területén, hanem hogy a fiatalokat úgy általában. Mi kell ahhoz, hogy ők mondjuk az egészségügy területén ott tudjanak maradni, és megfelelő szakemberek legyenek?
Hát ehhez kellünk mi is. Én úgy gondolom, nagyon sok múlik azon, szerintem, hogy amikor osztályokra kikerülnek éles helyzetbe gyakorlaton, hogy ki az, aki vezeti őket, hogyan támogatja, hogyan mondja el, hogy az, amit megtanultak elméletben, hogyan is működik a gyakorlatba, hogy tényleg, hogyha bemennek egy-egy kórterembe, és úgy viszi be őket, hogy ők azok, akik a jövő ápolói lesznek, úgy mutatja be a betegeknek. Nyilván az is kell, hogy a betegek is úgy fogadják őket, tehát a pozitív hozzáállás az nagyon-nagyon kell, viszont itt a gyakorlaton azt is el kell mondani, hogy igen, van negatív is. Tehát előfordul az, hogy esetleg nem úgy fogadják őket, ahogy kell, de ez ne tartsa vissza őket attól, hogy ezt a szép hivatást, amit elnök asszonnyal együtt évtizedek óta végzünk, hiszen mindketten ápolóként kezdtünk, és nagyon komoly hivatástudattal, és a mi korosztályunkban még ez nagyon erősen él, és ezt szeretnénk. Nyilván próbáljuk mi is a gyakorlatvezetőinket erre ráhangolni, hogy ezt adják át, a hivatástudatot, hogy ennek nagyon sok szépsége van. Tehát olyan beteg, aki egy újraélesztést követően a bőröngyével a lépcsőn megy hazafelé. Tehát ennél nagyobb elismerés nem hiszem, hogy létezik a világon. A mosoly, az, amit viszont kapunk, vagy az, hogy de jó, hogy ide jött nővérke, tehát ezek mind olyan dolgok, amik erősítik bennünk azt, hogy igen, jó hivatást választottunk, és ezt át kell adnunk a tanulók részére is. Dolgozunk rajta, megpróbálunk minden lehetséges dolgot igénybe venni erre, meg felhívni rá az ő figyelmüket is, hogy melyik oldalát nézzék ennek a hivatásnak, de, és ezt azt hiszem, hogy állíthatom Irénkével is, hogy részünkről nincs ennél szebb hivatás, mint az ápolói hivatás.
Egyébként visszatérve a számokra, az utánpótlásból tényleg kevesebb van most, vagy hol tartunk a diákok számában?
Kevesebb az a tapasztalat, tehát mint pályorientációs programokon, ha megkérdezzük az egészségügyi szakképzésben résztvevő hallgatókat, hogy végeznek és hányan szeretnének maradni az egészségügyben. Most azt vettük észre, hogy talán már többen, hogy vannak ezek a programok, meg látják gyakorlatban is, de még kevés. Tehát hiába végeznek, van, aki tovább tanul, felsőoktatásba megy tovább, de nem válasszák, valami más szeretnének. Elvégzik az iskolát, és gondolkoznak, hogy hogyan tovább, merre menjenek, de úgy látjuk, hogy azért egyre többen mondják azt, hogy maradnak. Na most ezt látják az intézmények is, amikor végeznek a hallgatók. Én abból látom, amikor a kamarai tagfelvételüket kérik, mikor végeznek, hogy egyre több pályakezdő fiatal jelentkezik kamarai tagságra, ami azt jelenti, hogy maradnak az egészségügyben. És itt a Markot Ferenc kórházban előny, hogy itt van a Kossuth Zsuzsanna iskola, és itt a Skill Labor, a gyakorlati oktatás az magas színvonalú. 60-ban is azért a római katolikus Széchenyi, ott sokan oda mennek 60-ba, tehát ott is azért nagyon színvonalas gyakorlati oktatók vannak, és amit a ápolási igazgató is mondott, hogy nem elég, hogy válasszák ezt a hivatást, és itt fognak dolgozni, meg kell tartani őket. Tehát nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk őket. Az biztos, hogy kevés a szakdolgozó, tehát valamikor régen azért tudtunk a kezdő szakdolgozóval, pályakezdővel, hogy adtunk egy végzett szakdolgozót mellé, és az volt a úgynevezett pótmama, ami mindenhová vitte, és betanította. Most erre nem biztos, hogy minden esetben van ideje, ismerve a létszám helyzetet, tehát sokszor maguktól kell ugye dönteniük, de fogják a kezüket. Tehát erre is jó a verseny, amiről beszéltünk, hogy itt látják ezeket a feladatokat, hogy igen, amikor belép a korterembe, és ez igaz, hogy versenyszituáció, de akkor innentől az ő döntése, a beteggel való kapcsolat, az meghatározó. És én bízom, hogy a jövőben ez jobb lesz, optimista vagyok, mert szükség van egészségügyi szakdolgozókra, nagyon is nagy szükség van, és ezt ápolási igazgató tudja a legjobban, hogy most már azért, ha ott tartunk, azért a bérkérdés is, ugye minden fiatalnak most ugye, hogy na mennyit kapok, mennyi lesz a fizetésem, ez meghatározó, de azért elértünk olyan eredményeket az utóbbi években, hogy egyeztetések kapcsán sikerült azért a béremelése a szakdolgozóknak, de még szükség van további egyeztetésre, mert igenis szükség van a szakdolgozókra, magasan kvalifikáltak, kompetencia határok, hogy méltó bérezésbe részesüljenek.
Eszembe jutott a bérezés egyébként, hogy mi motiválhatja a fiatalokat, és eszembe jutott még a presztízs kérdése is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a versenyhelyzet pont azt mutatja meg, hogy a felelősségvállalással lehet még esetleg valamilyen komplikációjuk, hiszen itt azért nagyon komolyan a betegek életéről is szó lehet.
Hát többek között arról is, itt most azért még kitérnék még arra a dologra, hogy mind a mellett, hogy csodálatos hivatás, azért nem egyszerű család mellett ezt csinálni. Korábban ugye 3x8 órás volt még réges-régen az én időmben, most ugye 12 óráznak az ápolók minden fekvőbeteg osztályon. Aki 8 órában dolgozik, az leginkább valamilyen asszisztensi, tehát rendelőintézeti szakellátásban dolgozik. A 12 óra viszont nem egyszerű. Tehát túl azon, hogy reggel 6-tól este 6-ig, és este 6-tól reggel 6-ig, ezzel összeegyeztetni a családot nem olyan egyszerű, de ennek is megvan a szépsége. Tehát az, hogy ő dolgozik egy nappal, utána egy éjszakát, és akkor van 2 nap szabadja, ezt is jól ki lehet használni. De az biztos, hogy az, aki ezt a hivatást választja, annak tudnia kell, hogy felelősséggel tartozunk a betegért. Nyilván az orvosnak is megvan a maga felelőssége, a mi felelősségünk az, hogy teljes ápolásban részesítjük. Azt, hogy úgy kommunikáljunk vele, hogy kellő méltósággal, és segítsük abba, hogy ő fel tudjon épülni, ez egy nagyon fontos része az egésznek, és a verseny nem csak a mostani verseny, hanem a korábbiak is mindig is kitér arra, hogy mennyire önálló, meddig mehet el, és ő ezt tartja ezt a határt, mert nyilván az egészségügyben minden szakmában, az ápolás területén is megvannak a határok, hogy mi az, amit megtehet, mi az, amit nem, mi az, amiben segíthet az orvosnak, mi az, amit orvos utasításra kell, hogy elvégezzen. Többek között a hivatástudat mellett ez is a szépsége, hogy vannak dolgok, amiket megtehetünk, van, amit közösen teszünk meg, van, amit önállóan, ezekre mind figyelni kell, és a verseny erre is jó ugródeszkát jelent tulajdonképpen, hogy megtapasztalja azt, hogy ő most magára van hagyva. Tehát neki kell dönteni abba, hogy az, amit ő feladatul kapott, amit a beteggel kell elvégeznie, hogyan végzi el, ne lépjen túl semmilyen határt, hanem maradjon a határokon belül, de mégis némi kommunikációval fűszerezve, mert ezt mindig emlegetjük egyébként, ez egy nagyon fontos dolog az egészségügyben, hogy hogyan beszélünk a beteggel, a hozzátartozóval, a kollégákkal, az orvossal. Természetesen ezért is teszünk mindig, de ennek a versenynek ez is egy része, hogy a kommunikáció, és ezért is van az imitátor, mert ugye a néma babával nem lehet beszélni, tehát egy olyan valakivel, aki visszaszól nekünk, vagy megköszöni, vagy egyáltalán mosolyog, már sokszor az is elég, tud tovább lépni a tanuló. Tehát egy olyan, olyasfajta megtapasztalása ez az egészségügybe való tevékenységnek, ami aztán a jövőre kihat neki, mert egész biztos, hogy amit itt a versenyen végigcsinált, meghallgatott, esetleg kritikaként kapott, azt a jövőbe fel fogja tudni használni, hogyha valójában elkezd dolgozni, vagy akár még a tanulmányai során is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ugródeszka. Ez nem is olyan rossz szó.
És akárhogy is nézzük, de ott a verseny helyzetbe, amikor ő belép, és hiába van ott a versenybizottság, ő nem kap segítséget, mert ha az intézeten belül belép a korterembe, ott sincs, aki súgjon neki, saját magára van utalva, a tanultakra, a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokra, a betegre, tehát ezért ebbe a szituációba ezért is van az, hogy bármennyire szeretnénk segíteni csak egy mondattal a versenyzőnek, nem tehetjük, mert neki azt a feladatot ott önállóan kell elvégezni, és ebből sok mindent tanul, de nagyon sokat.
És ez egy háromnapos verseny, háromnapos rendezvény.
Igen,
tulajdonképpen.
Az első, a 21-e a rehabilitáció és a fizioterápiás, és a következő pedig a jövő héten, 28-án és 29-én lesz. Ez országosan egy időpontban zajlanak a versenyek, és a szkilaborokba. Tehát ez ilyen helyszínen, tehát egyszerre, abban időpontban, 10 órakor kezdünk, 30 perc áll rendelkezésre, és ha hamarabb befejezi, akkor befejezheti hamarabb, de ha nem tud fél óra alatt ezt a feladatot elvégezni, akkor sajnos a versenybizottságnak meg kell köszönni, hogy az idő leteltével már nincs lehetőség tovább. És hát lényegében ezekből is, hogyha azt nézzük, akkor 28-án is felkértünk fővérnököket 28-ára, a megyei jogúváros polgármesterét kértük föl, a Wagner Ákost, valamint Féle Sándort, a ipari kamara titkárát kértük föl, elvállalták, köszöntik majd a résztvevőket, és lényegében az alapápolás, gondozás, beteg megfigyelés felnőtt korban lesz a 28-ai téma. Ott elnökként szintén jó magam leszek, és a segítőim 28-án pedig dr. Szabóni Kovács Andrea a Markot Ferenc Oktatókórházból, és a kamara részéről Nagyné Simonyi Zsuzsanna, aki az általános alelnök. 29-ére szintén kértünk fővérnököket, és a fővérnökségnek felkértük a dr. Stankovics Éva főigazgatóasszonyt, és valamint Ignác Balást, vármegyei főispánt, aki szívesen elvállalta ezt a feladatot, és jelenlétével itt lesz, és köszöntik a versenyzőket. És én gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy a jó kapcsolat az intézményekkel, a vezetőkkel, hogy itt vannak, és az elmúlt években is jöttek. Tehát ezt is én nagyon pozitívnak veszem, hogy a jó kapcsolat sokat számít a verseny kapcsán, meg a továbbiakban is az együttműködés részéről, és a 29-ére pedig szintén én leszek a versenybizottság elnöke, és Koskáné Török Tünde a Skillabor vezetője, de egyben ő a kamarának, az oktatási bizottságának is az elnöke, tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Valamint a Tóbi Téme a 60-ból kértük föl az iskolából, hogy vegyen részt, mint a versenybizottságban, és ő a Római Katolikus iskolába igazgató helyettes. Úgyhogy egy nagyon jó programnak nézünk elébe, úgyhogy én bízunk benne, hogy pozitív vélemény lesz utólag a versenyzőktől is, a felkészítő tanároktól is, úgyhogy szeretettel várjuk őket, bízunk benne, hogy jó lesz.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Pogonyiné Kis Irénnel, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnökével, valamint dr. Tummer Erné Rebicek Ritával, a kórház ápolási igazgatójával beszélgettünk a Kossuth Zsuzsanna szakképzési verseny vármegyei döntője apropóján. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki. Változik minden.